Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink! Önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók földjén című műsorát hallgatják, abból is a Benamon adást, amint különféle kérdésekre adunk válaszokat.
És mivel mindig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság programjával, híreivel szoktuk kezdeni a műsort, ezúttal is először erről lesz szó. Nevezetesen holnap lesz az irodalmi és fotópályázatunknak a díjkiosztása. Mint tudják, az interneten, a honlapunkon, a www.map.hu honlapon látták, hogy két pályázatot hirdettünk meg még a tavalyi év folyamán. Az egyik az Én Egyiptomom irodalmi pályázat, ahol verseket váltunk, Egyiptommal kapcsolatos élményeket, illetőleg kinek mit jelent Egyiptom ebben a témában. A másik pedig a fotópályázat volt, aminek a lényege, hogy a fődíjat az nyeri, aki a kiadványnak az pályázatra beérkezett, arra érdemes kiadásra érdemes verseknek a kötetén fog szerepelni, mint címlapfénykép. Tehát ez megtörtént, a pályázatok beérkeztek, a zsűri eldöntötte a helyezéseket, a díjakat pedig holnap fogjuk kiosztani Török Bálinton egy kis ünnepség keretében, amelyre természetesen mindenkit szívesen látunk. A Munkácsi Mihály Művelődési Házban lesz, hogy ez pontosan hol található, ezt a honlapunkon meg tudják nézni, mert a holnapi nap eseményénél egy Google térkép is benne van útvonalmutatóval. Tehát 5 órakor fog kezdődni a díjátadás, több verset meg lehet majd hallgatni, a díjnyertes verseket, és azon kívül még további verseket is meg lehet hallgatni majd részben a költők előadásában, részben pedig az Irodalmi Rádió egyik munkatársa fogja előadni a további verseket. Utána pedig kicsit kocintunk a nyertesekre és a többi résztvevőre, záró programként pedig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság egy korábbi pályázatának, egy rajzpályázatának az alapján készült videóklipet fogunk levetíteni, amelyik a Napszemlány történetét tartalmazza. A videóklipet azt a társaság tagjai csinálták, megzenésítették, és Cseke Péter és Sára Bernadettet kértük meg, hogy olvassák föl a szöveget, a mitosznak a történetét, mert hogy ez is egy mitoszról szól, a naphoz, Ré napistenhez kapcsolódik, az ő lányáról szól, aki a távoli Núbiába ment, majd onnan kellett visszahozni Totnak a bölcsessége segítségével.
Nos, akkor most már úgy gondolom, hogy ideje rátérni a mai adásunk témájára is. Az első kérdésünk pedig úgy hangzott, hogy tényleg neveztek el Mükerinosz fáraóról égitestet, csillagot. Utána néztem, és 2 aszteroidát is elneveztek róla. A 4413-as számmal jelölt aszteroida Mükerinosz névre hallgat, tehát a görög megfelelője. A 4568-as számonak pedig Menkaurea neve. Az előzőt 1960. szeptember 24-én fedezte föl 2 kutató, az utóbbira nem találtam adatot. Viszont, ha már Mükerinosz szóba került, akkor feltétlenül meg kell említeni, hogy ő a 4. dinasztiának volt az uralkodója, a 3 gizai piramis közül a legkisebbnek az építtetője, akinek az uralkodási ideje nem tudjuk pontosan mennyi idő volt, a torinói királylista szerint 8-asra végződik az uralkodási éveinek a száma, és előtte volt egy másik szám, az 1-est vagy a 2-est gondolják elé, nem tudjuk, hogy melyik volt, a 28 tűnik a valószínűbbnek, már csak azért is, mert piramis együtteséből került elő egy olyan fölirat, amelyiken a 11. marhaszámlálás évét jelölték meg, amelyet 2 évente tartottak, legalábbis a 3. dinasztia korában még tudjuk, hogy 2 évenként volt. A 4. dinasztia jelenti azt az átmenetet, amikor már tudjuk, hogy volt olyan marhaszámlálás, tehát mondjuk az adóbevallás, adó összeírásnak az ideje, amikor nem 2 év telt el 2 marhaszámlálás között, hanem 1. tehát Mükerinos esetében, ha 2 telt el mindig, akkor 22 évvel kell minimum számolni, hogyha néha 1 is, akkor végül is a 18 év sem lehetetlen. A kutatók többsége azonban inkább a 28 évet tartja valószínűnek, noha Maneton feljegyzésében, ami egyébként Africanusnál maradt föl, 63 év szerepel, és Menherésznek nevezi. Tehát a Mükerinos név, amit Herodotosztól ismerünk, nem volt egyértelmű, volt másfajta hagyományozás is. Diodorosznál nem szerepel a neve, bár a történet fönnmaradt nála is, a Herodotosznál megjegyzett történetnek a rövidített változata, aminek az volt a lényege, hogy Herodotosz szerint 6 évig uralkodott, mégpedig azért, mert egy jóslat ezt mondta, hogy elődeinek a gonosz tettei miatt rövidül meg az ő uralkodási ideje is, és ekkor Mükerinos úgy döntött, hogy akkor sem hagyja, hogy megvalósuljon ez a jóslat, és ő akkor is többet fog élni, éjszaka gyertyákat gyújtatott, és muratott élte világát, és így módon tulajdonképpen a 6 évet megduplázta. No, nem tudjuk, hogy igazából mennyi ideig élt, vagy hogy hogyan élt, mert sajnos nagyon kevés forrásunk van az ő korából, sőt, igazság szerint az sem bizonyos, hogy Kefrén után közvetlenül ő uralkodott, ahogy általában írni szokták, ugyanis Manetonnál is szerepel egy Bigheris nevű uralkodó előtte, és a torinoi királylistában is Bákáré van előtte, ami a Bigherisnek tökéletesen megfelelő egyiptomi forma. Erről az uralkodóról viszont alig tudunk valamit, szinte semmit a néven kívül. Mükerinosszal kapcsolatban jóval több mindent tudunk. Tudjuk azt, hogy Kefrénnek volt a fia, és Hámererneptinek nevezték az édesanyját, és volt egy ugyanilyen nevű felesége is, fiai is többen voltak. Tudjuk, hogy volt egy Huenré nevű fia, aki még uralkodási ideje alatt meghalt, neki ott a gízai fensíkon sziklasírban készítetett sírt, illetőleg tudjuk, hogy utódja Sepszeszkáf volt, akiről feltételezik, hogy a fia volt, de nem tudjuk biztosan. Volt még egy Henkáusz nevű lánya is. Tehát ez, amit még biztosan tudunk, és egy Szehemré nevű fiáról is lehet hallani. A botói orákulumon kívül Herodotosz megőrzött egy másik történetet is egy másik lányával kapcsolatban, akinek sajnos nem tudjuk a nevét, eszerint Szaiszban temettette el, nagyon meggyászolta, és Szaiszban temettette el, nem akármilyen körülmények között, hanem háthol istennőre emlékezve egy tehén formájú koporsóban helyeztette el, egy óriási, nagy tehén alakú koporsóban. Magáról Mükerinoszról a legtöbbet piramisa árul el, illetőleg piramis együttese, amelyiknél a klasszikus egységek találhatók meg, tehát a piramis keleti oldalán, a fal közepe táján található a halotti templom, ahol néhány szobra is előkerült, ezután egy feljáró, és a feljárónak a végében pedig a völgytemplom, ahol viszont nagyon sok szobor került elő, előkerült egy olyan szobor, ahol feleségével együtt található, tehát egy ilyen kettős szobor, és előkerültek hármas szobrok, olyan módon, hogy egy lapból lép ki szinte a fáraó, mellette háthol istennő, aki ezeken a szobrokon mindig a szikomor úrnője, és mellette pedig egy nomosz istenség található. Na most ezekből a szobrokból több is előkerült a völgytemplomban, 4 nagyon szépen jó állapotban maradt meg, egy többé-kevésbé pontosan rekonstruálható, erősen sérült, de ennek ellenére a szerkezete az pontosan megállapítható, és nagyon sok töredék került elő, amik feltételezhetően hasonló szobrokból maradtak meg.
Az ő szobraitból lehet látni a Kairói Múzeumban, ha jól emlékszem.
Több szobrot is lehet látni, nagyon jellegzetes például, vagy nagyon nevezetes az a szobor, ahol Mükerinosz mellett istenek, nomosz istenek láthatók. Több ilyen hármas csoport is található a Kairói Múzeumban.
Jó, hát erre felhívjuk a kedves hallgatóinkat, hogy ha betérnek a Kairói Múzeumba, és jobbra fordulnak, akkor ilyen nagy, kihalt folyósókat, magas kihalt folyósókat látnak meglehetősen ijesztő félhomályban, viszont csodálatosan szépek ezek a szobrok, legalábbis nekem nagyon-nagyon tetszenek.
Tehát a jellemző, hogy középen áll maga a fáraó, teljes fáraói díszben, és mellette valamelyik nomosznak az istene látható, illetőleg Háthor istennő még. Tehát két istennő között szerepel.
Igen.
Vagy pedig van, ahol nem női istenség a nomosz, hanem férfi istenség, tehát lényeg az, hogy két isten között szerepel az élő isten.
Pontosan ez jutott eszembe, hogy azért nem volt minden nomosznak női istennője. No, nem tudom, akarunk-e még, igen, akarunk még beszélni.
Igen, Mükerinosszal kapcsolatban néhány apróságot még azért szeretnék elmondani. Nevezetesen volt egy felső és alsó Egyiptom királya neve, ez az a bizonyos Menkaure, vagyis Mükerinosz, maradandó Ré lelke, vagy Ré lelke maradandó. Ezen kívül volt Horusz neve, ami Horusz, akinek teste a bikájé, vagy akinek a teste bika, ezt az erejét jelezte, vagyis Hor, Káhet. Aztán volt két úrnő neve, Ká-Nepti, vagyis a két úrnő bikája, és itt bika determinatívum is volt, tehát a meghatározó jel is egyértelműen jelzi, hogy nem a Ká-lélekről, vagy a Ká-ételről van szó, hanem a bikáról, a termékenység szimbólumról, az erőnek a megjelenítőjéről. És az arany Horusz neve a Bik-Nebu Nétyeri, vagyis isteni az arany Horusz volt a negyedik neve, és érdekes módon Ré fia nevét nem ismerjük, jól lehet korábban Dzsedefrének meg volt a Ré fia neve. Építkezéseivel kapcsolatban még csak annyit, hogy Gizán kívül Buchenben is építkezett, ugyanis pecsételő lenyomatokat találtak itt, és Byblosban is kerültek elő Mükerinoszkori tárgyak, ami feltételezhetően diplomáciai vagy kereskedelmi kapcsolatra vezethetők vissza. Szobra nem csak Gizában került elő, hanem a Memphiszi Ptah templom körzetében is egy 55 cm magas, világos szürke diorit szobor fekete foltokkal, amelyik trónon ábrázolja a királyt, és nemes fejkendője van, ami érdekes ellentéte a gízai völgytemplomban talált szobroknak, ahol viszont mindenütt a felső egyiptomi fehér koronával ábrázolták. A sírjával kapcsolatban még annyit, hogy a sírkamrájába először 1838-ban Wise és Perrin katolt be, és ekkor megtalálták a szarkofágot is. Szerencsére ezt lerajzolták és közzétették, így tudjuk, hogy palota formájú volt a homlokzata a kőből készült szarkofágnak, és a British Múzeumban küldték, egy hajóra rakták föl, amit Beatrice-nek neveztek egyébként, csak sajnos ez a hajó elsüllyedt. Szerencsére a sírban talált további dolgokat, azokat egy másik hajóra rakták, ami viszont eljutott a British Múzeumban, így ma található ott egy Menkaure föliratos fakoporsó, amiről azonban kiderült, hogy jóval későbbi időből, feltételezhetően a 26. dinasztia korából származik, tehát Szaiszi korú. Ebben az időben egyébként volt kifejezetten papja is, kettőt ismerünk, mind a kettő Keopszal közös kultuszáról szól, a 27. dinasztia korában azonban saját egyedüli papja is volt, Mükerinosz papja, ilyen pecsétlenyomat maradt fönn, tehát ekkor önálló kultusza is biztosan létezett. Halotti kultusza az Óbirodalomban mutatható ki a 6. dinasztia koráig, viszont első Merenti és második Pepinak van egy dekrétuma, ami erről a halotti kultuszról szól, ott viszont mindig a neve mögött egy szobor, egy drónoló szobor jele látható, mind determinatívum, úgyhogy felmerült az a lehetőség, hogy valójában nem az ő halotti kultusza, hanem a szobrának a kultuszáról lehet szó. Az minden esetre biztos, hogy alapítvány biztosította az ellátását, de a korábbi uralkodókhoz képest lényegesen kevesebb, neki összesen két alapítványa volt. Viszont az is biztos, hogy restaurálták ebben az időben, éppen ebből a dekrétumból következőleg a halotti kultusz együttesét, tehát azt a piramist, aminek Nétyer Menkaure, az isteni Menkaure volt a neve, és azt is tudjuk, hogy nagyon pozitív emlékeket hagyott az utókorban, nem csak a Veszkár papirusznak a meséjében, meg Herodotosznál lehet arról olvasni, hogy ő milyen jó uralkodó volt, hanem olyan formában is megemlékeztek róla, hogy a koporsó szövegekben is föltűnik a neve, és aztán később a halottak könyvébe is bekerült innen, hogy az ő korában talált Dzsedefhor fáraó különböző halotti könyvekbeli szövegeket, például a Szív Skarabeuszra vonatkozó passzust. És még egy legendát hadd mondjak el, ezt Sztrabón jegyezte föl, és ugyan a neve nem szerepel, de csak róla lehet szó, ugyanis a Mykerinosz piramis melletti egyik kis piramis említi, mint a Rodopisznak a piramisát, és azt jegyezte föl, hogy Rodopis egyszer fürdött, és egy sas érkezett, ez nyilván a korábbi sólyomnak a római sított változata, és az egyik cipőcskéjét magával vitte. Úgy vitte magával, hogy a királynak az ölébe ejtette után, aki a környéken, egész pontosan Memphisben éppen bíráskodott. A király aztán a cipőcskének a tulajdonosát elkezdte kerestetni, és Naukratiszban találta meg, majd feleségül vette, és piramist építetett a saját piramisa mellé a számára. Ezeket akartam még elmondani Mykerinosszal kapcsolatban, és akkor most hallgassunk zenét, majd folytatjuk a következő kérdéssel a műsorunkat. Zene után folytassuk akkor a Fáraok földjén című műsort, annak is Venemon beszélgető rovatát, mert nagyon sok kérdésünk van még, nem is tudom, hogy melyikkel kezdjem.
Mindenesetre én úgy jöttem ide, hogy elkapom Hédit, mert menet közben rákérdeztek arra bizonyos egyiptomi zenére, ami nem azonos ezzel a zenével, amit most hallunk, hiszen ez korunk zenéje, hanem hogy maradtak-e hangjegyek, vagy bármiféle utalás ennek a kornak, tehát az ókori Egyiptomnak a zenéjéről. Én egyetlen dolgot tudtam mondani, hogy volt nekem egy osztálytársam, aki zenével és tánccal foglalkozott, tehát az ókori népek zenéjével és táncával foglalkozott, és a különféle karmozdulatokból meg tudott állapítani egyfajta ritmusos zenét, természetesen magát a zenét nem, de a ritmust, amelynek alapján táncoltak, azt meg tudta állapítani, és volt egy olyan javaslata, hogy ehhez aztán tegyünk hozzá egy kis kopt egyházi zenét, ugyanis a koptok zenéje tartalmaz óegyiptomi dallamokat is, csak hát nem lehet tudni, hogy pontosan melyikről van szó. Ennyit szeretnék csak mondani, nem tudom, van-e hozzászólni valód.
No, akkor visszatérve a 18. dinasztiára, szó volt róla az eddigiekben már, hogy ez az az időszak, amikor a hikszoszokat elűzték Egyiptomból, és Egyiptom, mint nagyhatalom kezdett fölépülni, elismertette hatalmát az akkori világban mindenütt. De mivel a hikszoszok elég hosszú ideig éltek Egyiptomban, sok mindent meghonosítottak, illetőleg egy kicsit átalakult az egyiptomiaknak a szemlélete is. Amikor aztán első Amenhotep, első Tutmózis és a következő uralkodók idején egyre több területet meghódítottak, akkor ez a zenei világ változását is jelentette. Tehát Egyiptomban az a szemlélet, hogy mi bezárkózunk, és a külső hatásoktól elhatároljuk magunkat, tudatosan nem veszünk át semmit, tudatosan az idegen dolgokat megpróbáljuk elkerülni, ez megszűnt. Fokozatosan kialakult az a szemlélet, hogy ott is van olyan, amit érdemes átvenni, érdemes megtanulni, és például a zenében is meghonosodott Egyiptomban egy újfajta hárfa, ami természetesen újfajta zenei hangokat is hozott, és nem csak a zenei hangok változtak meg, a ritmus is nyilvánvalóan megváltozott, a dallamvilág is megváltozott ezzel, a hangszerek világa is, és persze hozzájuk kapcsolódó tánc is. Most azt, hogy konkrétan milyen zene volt, ezt nem tudjuk, mert hogy hát hangfelvételek akkoriban még nem készültek. Kottát sem tudtak írni, mert nem találták még ki a kottaírást, bár ezzel kapcsolatban éppen a 18. dinasztia korából számos sírban van olyan ábrázolás, ahol lehet látni az énekesek előtt áll valaki, mint egy karmester, és különböző kézmozdulatokat tesz. Meg egymásnak is, egymással szemben ülő párok is, különböző, de szabályosan ismétlődő, tehát több sírban is azonos kézmozdulattal jelennek meg, amiből arra lehet következtetni, hogy a Kodály módszert, amikor a Dórémit mutatjuk a kezünkkel, nem a modern korban találták föl, hanem volt ennek valamiféle óegyiptomi változata is, tehát van egy Hickman nevű német zenekutató, zenetörténész, aki ennek alapján különböző hangokat gyanít fölismerni, tehát nem tudjuk biztosan, de az biztos, hogy ezek valamilyen akkoriban megszokott, jól ismert zenével kapcsolatos mozdulatok voltak. Tehát nem tudjuk konkrétan, hogy mi. Na most azt viszont megint csak tudjuk, hogy vannak hangszerek, amik fönnmaradtak, és némely hangszer nagyon jó állapotban maradt fel, olyan állapotban, hogy megszólaltatható. Na most ezeket a hangszereket bizonyos esetekben meg is szólaltatják, például Tutenkámennek a trombitáját megszólaltatták, illetőleg a Kairói Múzeumban vannak egészen különleges hangszercsalád, amit hát furulya és a fuvola közti átmenetnek lehetne nevezni, a mai náihoz hasonló hangszer, amit szintén megszólaltattak, és ebből lehet tudni, hogy milyen hangokat lehet kicsalni belőle. Meg a hangoknak a távolságát, ugye az, hogy
az egyes hangokat tisztán, hogyha kifújjuk, akkor milyen hangok jönnek ki, ez azért árulkodó, mik voltak a legfontosabbak, mert nyilván úgy kalibrálták ezeket a hangszereket, és vannak köztük hasonlóságok, tehát így meg lehet állapítani, hogy koronként nem teljesen azonos volt az a hangskála, amit az alapnak tartottak. De konkrétan mit játszottak rajta, és hogyan, azt nem. Egyébként, ha már itt Tutenkáment említettem, az ő trombitáját az interneten keresztül meg lehet hallgatni. Azt hiszem 15 másodperces zenét lehet hallgatni rajta, amit a trombitáján fújtak.
Pontosan hol lehet megtalálni ezt?
Hát nehezet kérdeztél. Van egy francia honlap, amin rajta van. Fantasztikusan ügyesen össze van gyűjtve ezen a honlapon az egyiptomi hangszereknek a fényképei, az azzal kapcsolatos ismeretek, és a modern párjaik is ott vannak, és ott a Tutankhamennél van egy link, amin keresztül meg lehet hallgatni.
Jó, hát akkor azt hiszem tudom, bár nekem az jutott menet közben eszembe, hogy azért az emberi lélek az nem változott, tehát egy szerelmes ifjú, akkor is szerelmes ifjú volt, és ma is, és bizony a sivatagban éjszaka hallottam, amikor egy ilyen pásztorlegényszerűség, aki ott a kecskéket és egyéb hasonló kis állatkákat legeltette, neki dőlve egy sziklának fújt egy nagyon-nagyon szomorú dalt. Tehát lehetett benne valami, hiszen arról a tájról származott, független attól, hogy évezredek választották el tőle, de azért valami megmaradhatott, maga az érzés.
Biztos, hogy sok minden megmaradt, de nem tudjuk konkrétan, hogy mi, mert az ókori Egyiptomon belül is többször többféle változás volt. Az új birodalom az biztos, hogy a 18. dinasztia első fele az nagyon komoly zenei váltást is jelentett, tehát a hangzásvilágban is biztos, hogy a hangszerekkel együtt sok minden megváltozott. Ez az egyik fele a dolognak. A másik fele, hogy az egyiptomi történelem során aztán később még tovább változtak, és valamilyen zenei világ kialakult mondjuk a 30. dinasztia koráig, amiről azt lehet mondani, hogy többé-kevésbé egyiptomi volt, valódi egyiptomi. Na most hát jött a Ptolemaiosz kor, amikor ugye Egyiptom erőteljesen hellenizálódott, tehát akkor a hellén zene, tehát a görög zene elsősorban, biztos, hogy szintén rendkívül komoly hatást gyakorolt rá, hiszen együtt éltek egymás mellett. Ezután jött a római kor, ami feltehetőleg, mivel inkább a keleti tartományokkal volt Egyiptom kapcsolatban, illetőleg közvetlenül Rómával, de ott azért ez elég szűken a kereskedelemre korlátozódott. Tehát ennek következtében ott olyan nagyon sok változás, tehát a római zene, az itáliai zene, hogy pontosabb legyek, feltehetőleg olyan nagyon nem hatott rá olyan formában, ahogy az a keleti tartományokban változott. Viszont a bizánci korra már megérett a helyzet egy újfajta, tényleg más, egészen más stílusú, más jellegű keresztény zene kialakult, a keleti keresztény zene, ami biztos, hogy megint komoly hatással volt rá, és aztán jött az arab hódítás, ami ismét egy újfajta stílust hozott, és mindez nyilvánvalóan beleépült a helyi népzenébe.
És ne feledkezzünk, bocsánat, ne feledkezzünk meg két dologról. Fajumban van az úgynevezett éneklőkút. Nem tudom, jártál Fajumban? Az oázisban, tudod, a város közepén található az a...
A saduf,
az a, mondjuk meg a kedves vízemelő, vízkiemelő, ami évezredes. Tehát nem évszázados, hanem évezredes, és amikor fordul, akkor különleges nyikorgó hangot ad, és miután nem egy, hanem, ha jól emlékszem, kettő van egymás mellett, tehát ezek ilyen kicsit ritmusosan egy ilyen nyikorgó hangot adnak, ez az egyik. A másik, hát a Memnon kolosszusok.
Amik ma már nem zenélnek, de az ókorban tudjuk, hogy zenéltek.
40 évvel ezelőtt, bocsánat, nem akarok a koromra utalni, de 40 évvel ezelőtt, amikor ott jártam, na jó, csak 35, akkor éppen egy homokviharba kerültünk, egy habukba, vagy hamszínba, ahogy éppen nevezik, és bizony lehetett hallani, ahogy egyfajta hang jött felőlük. Tehát valami különleges valami volt. Nem örültünk a homokviharnak, szó se róla, de...
De most már ne számítson a kedves látogató, hogyha arra felé jár, mert a harmadik Amenhotepnek a templomát restaurálják, tehát nem csak a két Memnon kolosszus van ott, már sokkal több mindent lehet látni. Nagyméretű Szekhmet szobrok is például nagyobb mennyiségben kerültek elő, illetőleg a templomnak az alapjait is valamelyest sikerült rekonstruálni, még mindig folynak a munkálatok, tehát ott most már egészen megváltozott a világ, és a szobrok is. Ez a bizonyos zene, ez azért zene, ez azért volt, mert a szél, ahogy a résekbe befújt, ott azzal idézte elő ezt a zajt. Tehát az ókorban viszont a fölmelegedés miatt, ahogy a éjszaka lehűlt a sivatag, majd utána hajnalban a napsugarainak a hatására az egyik kő más ütemben kezdett el melegedni, mint a másik. És amíg minden fölmelegedett, addig ez a kis melegedés, ez térfogat növekedést idézett elő, és a térfogat növekedés a kis apró szemcséknek az elmozdulását, tehát ahogy csiszolták egymást az egyes kő darabok, annak volt ez a hangja. Na tehát a mai arab zene az biztos, hogy nagyon távol áll az ókori arab zenétől, biztos, hogy van benne valami, de hogy konkrétan mi, azt nem tudjuk megállapítani, illetőleg csak feltételezések lehetnek. És hát a kopt zene az egyházi kopt zene, ami eléggé megőrizte a régi hagyományokat, de az is egy olyan hagyományt őrzött meg, amelyik már messze volt az ókori egyiptomitól, tehát ott is nagyon bizonytalan a visszakövetkeztetés.
Hát gondoljuk azért arra, hogy akkor, hogy látjuk a képeken, a sírokban található képeken, amikor ott a sirató asszonyok vonulnak, és mit tudom én, a karjukat magasba emelve, utána leengedve, tehát egyfajta ritmust követve. Feltetőleg azért a zenében ez a része, ez a szomorú része azért megmaradhatott.
Hát a siratás az biztos, hogy megmaradt, illetőleg biztos, hogy sirattak az ókorban is, nagyon sok sírban látni a sirató asszonyokat, például gondoljunk Ramószes sírjára, ahol ott látjuk, ahogy kétségbe esetten jajonganak, ez egy önálló foglalkozás is volt, tehát nem véletlen a dolog, úgyhogy ez biztos, hogy ez egy természetes emberi dolog, illetőleg a zene nagyon fontos volt az ókori egyiptomiak számára, mindenhez hozzá tartozott, az istenek tiszteletéhez is, például Háthor istennek saját hangszere volt, a sistrum, csörgő hangszer volt, rázni kellett, és aminek a zenéjére, ütemére és a csiringelésre táncoltak.
És feltehetőleg voltak munkadalok is, hiszen amikor...
Nem csak feltehetőleg, biztosan tudjuk.
Igen.
Jó, hát tehát szövegek is megmaradtak az óbirodalmi időből.
Hát némelyik igen, pajzán, de azért...
Az új birodalomból szerelmes dalok maradtak, meg te azokra gondolsz.
Hallgattam egy előadást, ahol a piramis építők ilyen csoportokra voltak osztva, azt hiszem különféle istenek nevét viselt,
igen, voltak olyanok is.
És hát az egyik az meglehetősen, hogy is mondjam, a szexuális élettel kapcsolatban hozta az Istent, aki tulajdonképpen a szerelem istene volt. Úgyhogy nagyon jól szórakoztam rajta.
Most, hogy sikerült tisztázni az ókori egyiptomi zenével kapcsolatos kérdéseket, térjünk vissza a hallgatóink kérdéseihez.
Így van.
Kaptunk egy olyan kérdést is, hogy miért mumifikálták a kutyákat.
Kairói múzeumban csak macska tetemeket lehetett találni, ott nem emlékszem, hogy kutyák lettek volna. Meg sólymok, meg szóval ilyen...
Sokféle állat van ott is.
Aha.
Kutyáknak a kultusza az Közép-Egyiptomra volt jellemző.
Értem.
És kutya neveket is ismerünk, mert ugye a kutyák azok kedvenc állatok is voltak. Van olyan télé is, ahol azt örökítették meg, hogy négy kutyája volt valakinek. És jellemző módon a kutyák neveit a tulajdonosokról kapták. Tehát több esetben ugyanaz a neve a kutyának, mint a tulajdonosának.
Hát akkor ezek szerint azok a kutyák nagy becsben tartattak, hiszen hát, azért elnevezni még a rabszolgáikat se nagyon nevezték el saját magukról, vagy a szolgáikat.
Magukról nem, igen. Nagyon fontosak voltak a kutyák, például vadászatban hajtó állatokként is köttek, illetőleg leesett madarakat szintén kutyák hozták oda. Tehát mondjuk egy mocsárban nem mindenhová lehetett elmenni embernek, a kutya sokkal könnyebben elhozhatta például.
Hát ez a mai vadászkutya szerepet játszották akkor is a kutyák.
Igen, az agarak. Tehát ez a bizonyos kutya, ez tipikusan vadászkutya volt, gondolj, Tutenkámennek sírjára, ott is ábrázolták a kutyákat a vadászat közben.
És milyen szépen.
És aztán még azt is el lehet mondani, hogy a túlvilágon démonok között is voltak kutyák. Tehát vannak kutya fejű démonok, hogy pontos legyek. Igaz, hogy egérfejű is van, meg mindenféle.
Tényleg?
Egérfejű is.
Egérdémonok. Olvastam valahol az egérdémonról, mint olyanról.
Az Amdat könyvében előfordul, de azon kívül, hogy egy démon, akit egérfejjel ábrázoltak, más nem tudunk róla.
Jó, csak ezért mondom, hogy ott nem az egérfejű démonról volt szó, hanem hogy az egérdémon mondott valami bölcsességet, de csoda tudja már, szóval régen volt, hogy olvastam. De általában az állatok milyen szerepet játszottak ezekben a, hogy is mondjam, mitológiai dolgokban?
Egyiptomban az istenek megjelenési formái lehettek, ennek következtében szentek voltak bizonyos helyeken, bizonyos állatok. Voltak, amik ugye birodalmi istenek állataiként az egész országban mindenütt ismertek voltak. Voltak, akiket a népi kultusz terjesztette olyan mértékben, hogy mindenütt tisztelték, mondjuk a macskák a római korra ide jutottak, és hát voltak olyan állatok, amik úgy igazából nem ismertek a mitológiából, tehát mitológiai szerepet úgy tűnik, hogy nem kaptak.
Ezek szerint a lovak sem kaptak, ugye? Úgy nem emlékeztem rá,
később a mitológiába bekerüljenek. Tehát addigra már a mitológiának kialakult az alapanyaga, amint tulajdonképpen persze, hogy változott, mert folyamatosan változott az egyiptomi mitológia, de azért nem alapvető dolgokkal, hanem kisebb módosulásokkal, amik végeredményben a különböző helyeknek a mitológiájának az egymáshoz való illesztését, magyarázatából következtek. Tehát ezt szolgálták.
Furcsa dolog, hogy azelőtt én mindig arra gondoltam, hogy azok az állatok szerepelnek a mitológiában, amelyek valami fajta erőt képviselnek, például az Apis bika, akkor az oroszlán, aki lehetett a Szekhmet, igen, Szekhmet istennő, a kis nyávogó oroszlán, az meg tomboló oroszlán, és valahogy a többiek azok úgy elsiklottak. Nagyon természetesen kígyó, hát a nagy világ kígyó és társai, de a többiek valahogy úgy elsiklottak.
A jelentőség az különböző volt a különböző isteneknek, tehát az isten jelentőségétől függően alakult a szent állatok jelentősége, és hát a sólyom, amit említettél.
Na, ez jutott eszembe, hogy a sólymon kívül volt egyéb szárnyas állat, olyan például, mint a Kapitólium ludai Rómában.
Hát a libák Amon szent állataként az új birodalomban komoly tiszteletnek örventek, de például gondolj Múti istennőre, Amonnak a felesége, a keselyű istennő, vagy Nehpet keselyű istennőre. Tehát a keselyű is egy nagyon fontos mitológiai szerepet betöltő állat volt. Úgyhogy voltak, csak hát nem, tehát nem annyira madarak, inkább az emlősök közül. Illetőleg inkább mondanám azt, hogy a gerincesek összessége.
Halak nem voltak?
Voltak halak is természetesen. Különböző helyeken, különböző halak, például a kalapácshal, ami az Oxylimus hal, ami ugye egy egész város külön tiszteletét nyerte meg. Volt Hatmehit, akit a deltában tiszteltek, és akit sokan több szakember a delfinnel tart azonosnak.
Meg a múltkor beszélgettünk Narmerről, a harcsa.
Igen, a Clarias harcsa, mert ugye többféle harcsa van, de ez a Clarias, ez olyan, amit az őskorban nagyon szívesen fogyasztott.
Lehetséges, hogy ez azonos azzal a bizonyos afrikai harcsával, amit manapság már lehet kapni a piacokon? Nálunk?
Lehet kapni. Hát afrikai harcsa. Egész pontosan nem tudjuk, hogy a Clariasnak melyik fajtája, mert ugye itt is többféle van közöttük is. Tehát fajtára pontosan nem tudjuk meg, nem lehet megállapítani ebben az esetben. Vannak most esetek, amikor igen, nem.
Ha már így a...
Nézzük a következő kérdést.
Az óriások milyen szerepet játszottak az egyiptomi mitológiában?
Az istenekkel kapcsolatban volt egy olyan, az új birodalom korában jelent igazából meg, hogy az Isten lehetett óriási, a földtől az égig ért, de ugyanakkor befért egy kicsi, apró szentélybe is. Tehát volt óriás, de az óriás nem úgy képzelték el, az mindig folyamatosan óriás, hanem alakot tudott változtatni.
Igen, a germán mitológiában ott jó nagy darab óriások voltak.
Az egyiptomi mitológiában is létezett az eget és a földet, úgy külön tartotta, volt nagy hatalma, varázsereje is, de igazából nem játszott fontos főszerepet.
Tehát a méret az nem játszott nagy.
Nem, tehát ennek csak egy mellékszereplő volt az egyiptomi mitológiában, egy olyan valaki, aki a varázsnál került igazából elő. Tehát igazából varázsszövegekben találkozni vele.
És tulajdonképpen a varázslatot képviselte az, hogy hirtelen megnőtt az a kicsike istenféleség, vagy kis mágikus valami, és óriás lett belőle, és bömbölt, és rémisztő volt, majd utána visszatért eredeti formájába.
Úgy érzem, eljött az idő, hogy megint zenét hallgassunk, aztán majd folytatjuk adásunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat, Venamon beszélgető rovatunkban vagyunk, és még egy kérdésre szeretnék választ adni. Fölmerült az a kérdés, hogy Sái a sors istenség, de vajon férfi vagy női istensége? Ez volt a nagy kérdés. És valóban Sái a sors olyan istenség volt, akit ábrázoltak női és férfi alakban is, bár őszintén szólva a férfi alak volt a leggyakoribb, de az ábrázolások között például előfordul kígyó forma is, és ezért is volt lehetséges, hogy a római korban Agathos Daimonnal, vagyis a jóslást adó kígyó formájú istenséggel azonosították. Viszont a korábbiak során egészen másféle képzetek éltek vele kapcsolatban. Nem tudjuk, hogy mikortól volt istenség. Egy biztos, az új birodalom korában, a 18. dinasztia korától már istenségként tisztelték, és a korábbiakban is elképzelhető, hogy istennek tartották, legalábbis az ország bizonyos területein. Volt egy görög nevén Hypszelisz nevű város, na most ennek a városnak az egyiptomi neve Sá Szehotep. Ennek a névnek az egyiptomi etimológiája két részre oszlik, tehát a Sára, ami a Sáinak a rövidített formája, és Szehotep, ami elégedetté teszt jelent. Nincs kizárva, hogy ez a Sá, ez a Sáinak a lerövidített alakja, és amennyiben Sáiról van szó, akkor itt az istenségről van szó, akit elégedetté tettek. Mivel ez a városnak egy ősi neve, itt egy nagyon régi, korai hagyományokon alapuló tiszteletéről lehet akkor szó. Nem tudjuk, hogy ez valójában így volt-e vagy sem, templomát nem találták, és Num a városnak a főistene, tehát a későbbiek során ennek már nem maradt meg a nyoma. Viszont azt tudjuk, hogy Sáit nagyon gyakran emlegették más istenekkel együtt, így például volt olyan eset, amikor feleséget is tulajdonítottak neki, ez pedig Renenutet volt, az aratásnak, a bőségnek az istennője, vagy pedig lehetett Meszkhenet is, akit mint szülőt téglát szoktak ábrázolni, tehát a születésnek az istennője volt, és előfordult még a hét háthorral együtt, akik mindig megjósolták az élet hosszát, illetőleg a halálnak a módját a forrásaink szerint. Erről van szó például a királyfi és a sors történetében is. De önmagában a sorsot a korábbiak során is meghatározottnak vélték, vagy legalábbis gyakran úgy tűnik, hogy meghatározottnak tartották valamelyik isten által, valamelyik isten révén. Már Tahotep intelmeiben azt olvassuk, hogy mindenkinek előre megvan határozva a sorsa, csak ezt a feladata ennek a sorsnak a beteljesítése, és ugyanez a gondolat a későbbiekben is folyamatosan fölmerül, mindenütt találkozunk ezzel. Például a két fivér történetében Bata feleségét, amikor Hnum Isten megalkotja, a hét háthor rögtön jelzi, hogy kés által fog meghalni. Tehát nagyon jellemzőek az ilyenek. Mindezek ellenére Sáinak tudjuk, hogy volt papja, legalábbis a 18. dinasztia korából tudunk róla, kultuszáról, templomáról azonban nem tudunk.
Bocsánat, nem akartalak félbeszakítani, de egyiptomiak számára így gyorsult fel a világ. Egy kicsikét lassacskán, lépésről lépésre, ahogy az arab mondja, habba, habba, hatua, hatua, de felgyorsult. És az az érzésem, hogy most már egy kicsit abba is hagyhatnánk ezt, majd következő alkalommal talán folytathatjuk, hiszen szépen lassan lejár az időnk.
Papságról meg az áldozatról jut még az eszembe, hogy az egyiptomi papokat nem úgy kell elképzelni, mint a mai papokat, akármilyen hitvallásnak is a papjait, az egyiptomi papok hivatalnokok voltak. Tehát ők nem a hit terjesztésével foglalkoztak, nem a hit ismeretét közvetítették, hanem őnekik adminisztratív feladatuk volt az áldozatoknak a bemutatása, hiszen ezzel azokat az isteneket látták el élelemmel, akik aztán ellátták a máát fenntartását, vagyis az államrend biztosítását. Mondom, az nagyon fontos különbség, hogy az egyiptomi papok hivatalnokok voltak, és váltották egymást, a papi tisztségben is voltak az úgynevezett fülék, az uáb papok, a tiszta papok, akik így 3 hónapig betöltöttek egy feladatot, ellátták az Isten szolgálatát, a fő papok, a hemnéker, az Isten szolgák által végzett szertartásokhoz oda készítették a szükséges dolgokat, mert ugye akárki azért nem foghatta meg azt, ami az Isten számára föláldozásra került. Tehát amikor az ételek mondjuk belekerültek ezekbe az edényekbe, akkor az egészet együtt, az ételekkel együtt megtisztították, tisztító szertartáson esett át, és ettől az edény is természetszerűleg megtisztult, de külön az edényt erre nem készítették föl.
Szóval egyszerűen elmosogatták az edényt, utána megszárították, utána rátették az ennivalót, és utána mondták el fölötte az imákat, vagy énekeltek fölötte, vagy nem tudom, hát adott esetben mi volt éppen a megfelelő szertartás. Ezek az edények újra felhasználásra kerültek, vagy valami történt velük?
Addig használták, amíg gépek voltak, és amikor összetörtek, akkor kidobták a szemétdombra, vagy pedig felhasználták a cserépdarabokat osztrakonként. Tehát nem... Ugye a szent tárgyakat, amiket fogadalmi szobrokként, vagy fogadalmi tárgyakként felajánlottak az isteneknek a templomba érkezők, azokat nagy kegyben tartották, külön helyük volt, és amikor megteltek azok a polcok, az a hely, ahová ezeket felállították, ahol elhelyezték, akkor a templom területén ástak egy gödröt, és megfelelő szertartások, imák, ráolvasások kíséretében, rítusok kíséretében eltemették őket, elhelyezték őket ebben a gödörben. Szakkarában kerültek elő olyan bronz szobrok, amiket még vászonnal is betekertek, bepójáltak, és szépen elraktak, elrendeztek egy kis náoszban, és úgy temettek el. És utána betemették ezt a gödröt, hogy ahhoz emberi kéz ne nyúljon. Az edényekkel nem csináltak ilyet. Tehát az edényeket, mint egyszerű használati eszközöket, ha használhatatlanná váltak, kidobták.
Bocsánat, hát amikor beszélünk a domborművekről, igen, hát a domborművekről, hát nem csak faragták őket, hanem készítették fajanszból, ha jól emlékszem, hiszen azokat tudták igazán lefejteni később a régészek, amikor sor került arra, tehát fajanszból készültek, agyagból is készültek? Agyagból nem tudom elképzelni, hogy nem potyogtak le idővel.
Agyagcsempéről nem tudok. Azt tudom, hogy amulettet készítettek agyagból, viszont az biztos, hogy a kopt időszakban agyagból például ablakrácsot készítettek. Tehát ugye a házaknak az ablakait, hogy ne lehessen oda behatolni, valamilyen módon díszítve védeni kívánták, és agyagból készült rács ablakra.
A fajon csempék azok már eleve színes csempék voltak, tehát azok alakokat is ábrázolhattak.
Per Ramszeszben megtalálták a királyi palotát is, Kantírnak nevezik a modern nevén, és ott a fajon csempék között különböző növényi motivumok vannak, meg foglyok. Tehát ázsiai fogoly, nubiai fogoly, líbiai fogoly hátra kötözött kézzel, hogy a fáraó ilyen csempén járt. Úgyhogy ott található.
Határozottan pervers dolog, akárhogy is vesszük meg, ha hozzáteszük azt is, hogy a fene tudja, hogy a fáraó valóban győzedelmeskedett abban a háborúban, valóban ő volt a nagy ember, és ugyanakkor szerencsétlen rabszolgákon tiport. Hát ilyen történelmi csúsztatások napjainkban is előfordulnak.
Dzsoszerfáról piramisának a föld alatti részében fajanszlapokkal díszítették azok a híres türkis színű fajanszlapok, meg dzsedoszlop formájú díszítések, azok falberakások voltak. Tehát ez megvolt az ókori Egyiptomban. Tehát fajanszal csempésztek, hogy úgy mondjam.
Tudod, a babilóniaiak, amikor belátogattak, az asszírok, amikor belátogattak, akkor az az érzésem, hogy a kultúrájuknak azt a részét ők is magukkal hozták.
Erre térjünk rá a későbbiek során, mert hogy időnk lejárt, érdemes erről máskor is beszélni, és ugyanígy a rabszolgaság kérdésére is vissza kéne majd még egyszer térni. Most minden esetre búcsúzunk kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, a viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén.
műsorvezető, dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.